akkor jelentkezünk híradással legközelebb, 18 óra 4 perc.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Az Úr Express. Életútjáról mesél Tolnai Ottó. Beszélgető társa Parti Nagy Lajos. Hatodik rész.
Magyar költészeti napokon fura volt a New Yorkieknek, hogy vannak magyarországi magyar költők, meg nem magyarországi magyar költők, jugoszláviai magyar költők, hogy mi a kettő közt a különbség, kérdezték. És én ilyen nagyképűen mondtam, hogy abba különbözik a jugoszláv magyar költő a magyarországi magyar költőt, hogy nekünk, hogy nekem van tengere. És ez ott nagyon jó hangzott, nagyon jó visszhangja volt, és nagyon érdekesen reagáltak. Na hát, hogy amerikaiak, akik óceánokkal vannak, a tenger, egy kis beltenger, egy kis mediterrán nem sokat jelent. Na de mivel legtöbb Amerika van a másonnal jött, nagyon értették, érezték ezt. De utána itthon ironikusan viszonyultak ehhez, és támadtak ez miatt, ugyanis ebbe találták meg az irodalmi koncepciónak és az egész tevékenységének a hazugságát, hogy hazug konstrukciót, ilyen hazug metaforát csempésztem be a köztudatba, az irodalom centrumába, ahol a nemzetnek, az Istennek, vagy a hazának, vagy a népnek kellene lenni. Én pedig elcsábítottam az irodalmat, és becsempésztem egy ilyen hazugságot, mint a tenger. Egy ilyen megfoghatatlan valamit, és ilyen kategóriákon, mint azúr és tengeri só. Ebben sikerült megfogalmazni az egyik fő bűnömet. Persze a valóság is jócskán tarkon vágott ebbe az ügybe, és én ezt a problémát, mikor ez beindult, hogy én ezt megszenvedem, névtelen leveleket is kaptam, mikor elkezdődött a háború, hogy na most már van tengered. És aztán történt az eset Dubrovnikban, amikor a költőismerősünk fiatal korában együtt voltunk az első jugoszláv értelmiségi találkozón a Neretva deltában. Különben nekem a központi kategóriám volt fiatalkoromban a delta. Akkor még inkább filozófia, egy ilyen költői kategóriát akartam csinálni bele. Később egy az egybe értettem. Szilágyi Istvánnak és a Sütőnek gyönyörű Duna-Delta írásaik vannak, a magyar irodalom antológikus darabjai. Szilágyinak van egy írás, amikor Szilágyi Domonkossal utaznak a deltába, és az azt hiszem a magyar irodalom egyik legszebb írása, de a Sütőírás is antológikus. A Sütőt Kömben ismerem, jártak nálam az erdélyi írók valamikor Újvidéken, és foglalkoztunk is az első eszékötetével. Én szeretek egyes eszét. Egyik legjobb magyar eszének tekintem az egyiket. A Sütő egyik eszé, ami nagyon közel hozzám, az a Nagy Imre festőről szól, a halála, ahogy elégetik. Kremálják, és benn fölül a csontvászinte, és illuminálnak a csontjai, mert az rengeteg vegyi anyaggal való, egész életen való munkálkodástól úgy látszik, a csontok beszívták ezeket a festik anyagokat. Másik eszéző, de a harmadik esze, amit a legjobb magyar eszének tartok, az mindössze 5-6 sor, vagy 10. Az egyik úti naplójának a része Indiába, vagy Egyiptomba játszik, mert nem is emlékszem, régen olvastam. Ennyi az egész, hogy a nagy tömegbe megy, és az utcán ül egy sötét figura, és mikor ránéz az arcára, Juhász Gyulára hasonlít. És akkor lenné ez a földre, előtte egy fehér papír van, és a fehér papír közepén egy gyöngyszem. Egy gyöngyszemet árom. Ennyi az egész szöveg. Mindenkinek ajánlom Szilágyi és Sütő Duna-Delta szövegeit. Nagyon komoly szövegek, és nagyon fontos szövegek. De nálam kezdetben máshol volt szó. Azt szerettem volna egy ilyen vízügyi ügyeskedés is, vízrajzi dolog is volt, hogy a Tiszát, vagy a Neretvát köröztő valahogy a tengerig vinni. A deltát, hogy minden beletorkolik, hogy mégis valahogy a világunk, az életünk oda torkolik több, mivel színű, de lehet, hogy negatíve fog, nem pozitívként negatív. Na mindegy, de én sokat bókláztam ott a deltában, de ott korai 60-as években volt egy értelmiségi találkozó, az első ilyen jugoszláv értelmiségi találkozó, fiatal írók értelmisége. Végele voltunk ott, és ott volt ez a költő Milisic is. De aztán sokáig nem találkoztunk, ő Danilo Kisnek volt az egyik barátja, dubrovniki születésű szerb, régi szerb családnak a leszármazottja, és egy belgrádi festőnő volt. A felsége ott éltek a tengerparton, és jugoszláv néphadsereg hajója lőtt a partot, és belőtt az ő konyhájukba, és egy gránát eltalálta. Az első gránát tulajdonképpen ő találta. Felsége mesít, hogy behúzódtak az asztal alá, de a férje épp főtette előbb a levest, szeretett főzni, és mikor egy kicsit alább hagyott a lődözés, akkor azt mondta, hogy kimegy, elzárja a gázt a leves alatt, és abban a pillanatban mellbe talált egy gránát. Felesége hősiesen ott kitart, és egy szigetet fest azóta, amit az ablakból látni, egy kis szigetet. Most volt Belgrádban kiállítás. De az egész jugoszláv bosnyák festészet, persze itt a meghatározások nagyon relatívak, ehhez a részhez kötődik. Ez tulajdonképpen most egy kis közel álló társaság Belgrádba. Halil Tikvesának hívják az egyik grafikust festőt, aki Belgrádban él, Újvidéken tanít az akadémián. De Mostar mellett született Pocsitejjel szembe. Pocsitej az a legszebb bosnyák csoda kis városka volt fent a Neretva fölött a hegy oldalba. Muzlin, tetők, félhold, stb. De egy gyönyörű hely. Valamikor ott magyar katonák is a történelmi folyamán többször ügyelték az utat onnan. Most mesélik, hogy szétlőtték Szafed Zésznek a másik festőnek, aki ilyen fontos, szintén bosnyák, ott volt műterme. Szétlőtték, akkor biztos, amikor szétlőtték a Mostári hidat is, és egy nagy keresztet döftek, szúrtak a hegy oldalba. Ezzel szemben, Pocsitej szemben, Mostár mellett született Halil Tikvesa. Ez a dohány termesztésnek a világon egyik legfontosabb helye, és ő is nagy szakértő a dohány termesztésnek, és épp most olvastam egy naplót, író barátja írta, hogy egy társaságban voltak most a napokban, Belgrádban, és azt mondja, ott volt a Tikvesa is, és azt mondja, én cigarettáztam, füstőttem. A Tikvesem gyönyörű, mert mesélt a dohány termesztésről neki, hogy kell öntözni, hogy kell óvni a naptól, stb. Azt mondja, én meg csak cigiztem, azt mondja, és este fejben, amikor készültünk haza, akkor Tikves a Halil kivette a zsebéből a dohány zacskóját, és azt mondja, hogy gyönyörű dohányt megcsavart, és elszívott egy cigaret. Az este végén, és akkor hazamentek. Ez a Tikves a egyik legfontosabb festőgrafikus számomra. Neretva az a világ egyik legcsodálatosabb folyó, ami most borzalomak vannak mellette, szinte tele szaladt vérrel, és szétlőtték a világ egyik legszebb hídját. Hála Istennek épp magyarok próbálják kibányászni. És nekem ez nagyon fontos, hogy az egyik legszebb metaforát épp magyarok állítják vissza. Így értem én, hogy nekünk közünk van ezekhez a dolgokhoz. És így legyen közünk. Hogy folyik a Neretva, az a gyönyörű drágakő, ilyen folyékony drágakő, amiről annyi verset, meg annyit írta. Nem biztos, hogy jókat, de szépek. Ahogy közelik a delta, az lassul a folyó, szélesedik egy kicsit. Egy gyönyörű, valami csoda történik ott a folyóval, és ott van egy csónaktípus. Valami ősi csónaktípus lehet. Egyesek töröknek mondják, de törökök előtt is mindig ott lehet. Levélforma, vagina forma, dohánylevélforma, bordás, karcsú, gyönyörű csónak, trupicának hívják, trupice. És Tikves, aki elkerült Belgrádba az akadémiára, kitartóan ezt a csónakot rajzolta, csak, illetve metszette grafikáiban a lemezre, és tisztította ezt a formát, és egy abszolút jellét tisztította. A modern művészet egyik legszebb jele született így meg. Hasonló folyamatot láthatunk a Dzsamonyána egyik nagy jugoszláv szobrásznál, macedon származású, de Horvátországban élő, világviszonylatban is ismert szobrász, akiről Argán egy nagy könyvet írt. Ő a kovácsszög formáját vette alapformának. New York-i drága Tiffany-ba látni ékszert, nyakéket, ami kovácsszöge, aranykovácsszögekből van összeszereve, Dzsamonya tervezte. Tehát ilyen alapformákat letisztítanak, és akkor képesek gyönyörű jellé emelni. Így csinálta Tikvös ebből a csónakból egy ilyen jelet. Néha érezni, hogy ez folyón van, néha mesztelen nők ülnek benne, néha két szál deszkát szállítanak vele, és szinte egy abstrakció keletkezik, néha nagy hordót, és sokszor széttárt lábú kövér nők ülnek benne, szóval egy hihetetlen dionízoszi világ, mediterrán. Neki háza, műterme volt a Deltában, vagy van. Mikor a háború kitört, akkor egyszer nálunk járt Újvidéke a Virág utcába, Virág utca 3-ba. Mi akkor már gondoltunk arra, hogy mozdulunk, és érdeklődtünk isztriai házak után. Akkor azt mondta, hogy cseréljük el a Virág utca 3-at az ő deltai kis házai műtermé. Ugyanis abban az időben később is, most nem tudom milyen a helyzet, hol a horvátok gyilkolták a bosnyákokat, hol a szerbek. Amikor nem a horvátok vagy a szerbek gyilkolták a bosnyákokat, akkor lehet, hogy a bosnyákok gyilkolták vagy a horvátokat, vagy a szerbeket, nem tudom. De mivel gyöngébek voltak, lehet, hogy kevésbé, nem tudom. De elég veszélyzóna volt, és tikvesen belepusztult. Hogy nem mehet oda, és mikor egyszer voltunk nála a műtermében a Jutkával és a Szabolcs fiammal, felségemmel és a fiammal, akkor följött valahogy a tenger, a delta, észrevett valamit rajtunk, és abban a pillanatban oda ment a falhoz, fő volt valami tekercsővel, és csak meghúzott egy kis zsinort, és legördült egy hatalmas térkép, a delta térképe. Minden kis mozzanat rajta volt, és elkezdett magyarázni, előadást tartott önkívületbe. Még ott nem láttam. Na, és aztán később egyszer eljött hozzánk, és azt mondta, hogy cseréljük el, mert ő minket magyarokat talán nem bántanak ott, de ő nem tudja elviselni, hogy elvesszen azzal. Nagyon erős, nagyon különös figura. Na, ha a bosnyákok finomabb, törékenyebb alakok, mint mondjuk a montenegróiak, de ez egy elég ilyen hegyi alkatú figura. Noha nem fekete haja, vörösesebb, szőkésebb. Nagyon kemény és erős. És egy nap azt mondta, hogy visszamegy, és nem baj, ha megölik, megölik. Azóta kétszer visszament, és megvan a műterme, és elkezdte a romos mosztárt rajzolni. Tehát visszament a konkrét adathoz. Érdekes egy művésznél megfigyelni, hogy mi történik vele egy a motivumával, vagy művészetével egy időszakban. Egy olyan időszakban, amiben háború is van közben, ilyen szocializmus, olyan szocializmus, ilyen félfasiszta nacionalizmusok, háború, szétesik ország, stb. Elkezdesz figyelni egy művészt, persze te is az vagy, és téged is figyelnek. Ahogy mondja a vicc, hogy figyellek, büdös kurva, szóval a művész figyelve van, és majdnem mindig elkurul. Na, a Tikvesát figyelve érdekes volt nekem, hogy imádtam ezt a tiszta jelet. Nekem ez a modern művészet egyik legszebb dolga volt. Én imádom ezt a csónakot. És aztán, amikor jött háború, ő egyszerűen konkrét motivumhoz visszafordult. Elkezdte pasztellal festeni a pár részt, mosztának pár részét, és feketével csinálta, és valami feketeség alakult ki, és azok a képek átmenetiek, nem mondom, hogy gyöngébek, ahol a motivum jobban kivehető, hogy XY templom, vagy valami. De ahol a rom elkezd rommá válni, és valami sötétség kezd szerveződni negatív motivummá, vagy egyáltalán valamivé, szén ismétezett, hogy egy komoly művészet van. A legborzasztóbb időkben állandóan vágtak ki az újságokból a borzalmas címeket és a fotók. Itt ezeknek a szereplőknek, főleg a nacionalista, belgrádi és az országot háborúba sodró figuráknak a kijelentés egy címét, és azokból csinált hatalmas kollázsokat, de kereszt formában. És ezek is nagyon merész és nagyon fontos dolgok, de érdekes, hogy a tiszta formától elment a konkrét felé. Na most a Milisics Dubrovniki felesége, a belgrádi szerb festőnő, az pedig a legnagyobb borzalomból, mert ő benne volt, kezek között halt meg a férje, aki szétlőtt a hajóról a gránát. Tehát az Azurból előző napot, vagy de az délelőtt még ott fürdött, azt mondja, kinézett, és mondta, hogy ott onnan az a hajó lő, azt mondja, én ott úsztam én. Tehát az Azurból egyszer csak visszalő a gyágyú, és belövi a költőt. És ez a festőnő, aki Dubrovnikot is festette, de főleg kollázsokkal foglalkozott, például van egy gyönyörű sorozás című festménye, épp az én tulajdonom. De amiről mikor írtam, úgy írtam, hogy mintha Rilke, Adi meg Trakl állna a sorozási bizottság előtt. Bekötött szemük, tisztek egy üveg edényből, amilyenben az aranyhalakat tartják, húzzák ki a katonák neveit. Érdekes, hogy ez a festőnő viszont fordított utat járt meg. Ő egy tiszta jelet hozott ki a háborúból, tehát nem hagyta ott azt a lakást, noha szerették volna, hogy ott hagyja, mert szerb, tehát gyanús. Nem hagyta ott a lakást, hanem elkezdett festeni, és az ablakán lát egy kis szigetet, csak azt fest, és csak azt rajzolja. Ceruzával egyszer lerajzolja, vagy óriás papírra zuhogó grafit vonalakkal megrajzolja a napot, megrajzolja a sötét árnyékát a szigetnek. Aztán elkezd ezt olajjal festeni, az olaj majdnem fekete is, de benne van egy kis kék is. Egy halálsziget, Böcklinnek a halálszigetire emlékeztető valami, hogy mint hogy a költő, a lelőtt költő, meghalt költő lelke ott lenne a szigeten, és most ez a kiállítás olyan félmetes volt, kisvásznakon is, csak ez a sziget, nagy rajzokon, és csak ez a sziget, csak ez a sziget. Tehát ez a sziget egy tiszta jellé válik, olyan tiszta jellé, mint amilyen tiszta jel volt a Tikves a csónak. Tiszta jelt hozott ki a borzamba, a háborúból, az ostromlott a lőtt Dubrovnikból. Érdekes, hogy az irodalma költészet nem hoz ki ilyen szép. Költészetben nem találkoztam ilyen szép dologgal, mint például ennél a két festőnél, amit kiosztak a háborúból. Na most az az érdekes, hogy maga a tenger a képzőművészetben engem állandóan foglalkoztatott. Tehát ez a vége a dolognak. A kezdete az valahol Vidovicsnál kezdődik, ott kezdtem én foglalkozni az Adria festésszel, a Marina festészet, az egy külön disciplina volt valamikor, és én, hogy tudjak csinálni egy magyar költészetet, a tengerről szükség volt szavakra, anyagokra. A hozott anyaggal, mint ahogy az Örkény mondaná, nem élhettem a régi klisséket, noha élhettem volna, mert az Adriának is van Herceg Ferenc itt egy könyvet, akkor Juhász Ferencnek is van az egyik verse, a másik Béla ott köt ki a csónakba az egyik nagy versében. Szóval van irodalmaja az Adriának, csak én valahonnan máshonnan akartam kezdeni, ugyanis én rám nagyon hatottak a francia költők, elsőbb a Valéry vagy ő, mert ő eszéket is mindent írt a mediterráról. Van Mallarmé, szóval ilyen tiszta metaforákra, tehát az azurra volt szükségem egyértelműen, és nem tudtam, hogy tudom én ezt egy alföldi ember, hogy tudja ezt előállítani. Noha érzékeltem, hogy az alföldi embernek mennyi útja vezet a tenger felé, Kosztolányi és a Tömörkényi példájával. Vidovics ez egy Rómába tanult modernizmusok előtt kezdő klasszikus festő. Az akadémiát befejezte, pointillizmus megérintette, és ilyen sötét vitorlásokat festett, fekete képek, amelyek nekem a vitorlásnak az élén valami fény megjelenik. Aztán idős korában bezárkózott egy splitti műterembe, és többet nem mozdult ki. Olaszországot tanult, olasz kultúrája volt, és aztán bezárkózott ebbe a műterembe, és többé nem mozdult ki. Egy pár tárgyat rajzolt, csak ami ott volt, pár baba, pár szobor, úgy, mint ahogy Konyovicsnál az a Krisztus szobor, és az a kuruc óra, beépítve a kurucnak a mellébe az a faszobor, az a két faszobor volt a csendeletének téma, őnál kis úgy volt, egy kicsi semmis tárgy a műteremben, és egész szertében azt rajzolta. De úgy, hogy megrajzolt, hogy lekaparta, szinte nem látni semmit, csak valami homályosan sejlik valami, hogy ott van, és mindjobban megsötétedett, és lassan átment, nagy modern művész élet. Aztán a Babics, Jubo Babics nevű festő, művészettörténész, nagyon fontos, egy legfontosabb figurája ennek a térségnek. Érdekes, hogy a kis kultúrák egymás közt semmit se tudnak. Magyarországon senki sem tudja, hogy ki volt Jubo Babics. De mindig arról beszélünk, hogy egymást megismerni, és hogy mit csinálnak az emberek, hogy egymást megismernek, kinek merül fogalmam sem. Mindig az ellenkezőt csinálja. Na, van ez a Jubo Babics, ez körülbelül olyan ember volt, mint Fülep Lajos. Hol nagy olaszországi, nagy francia kultúrával megírta az olasz festészet történetét, a francia festészet történetét, a horvát festészet történetét, de maga is festő volt. Most képzeljük el azt, hogy Fülep Lajos egyik nagy modern magyar festő lenne, plusz. Ő tanított az akadémián, Zágrábi akadémián. Az ő tanítványai lettek a legnagyobb festők. Az ő tanítványa volt Musics és Stupica. Szerintem a 20. század legnagyobb művészei közt a helyük. Ez a Jubo Babics egy fantasztikus nemzedéket kezdett kinevelni. Elmentek Spanyolország, és ott értek, ott rajzotokat festettek, Velázquez-t és Goyát abszolválták, a spanyol tájat, és aztán hazajöttek. Aztán azt mondta, hogy most pedig kimentek a karsztra. Úgy, amikor azt mondta, hogy kimész a pusztán. Első volt, aki kiment és festett ezekről a vidékekről, a karsz festészet tulajdonképpen tőle kezdődik. Van egy pár kép, ami hamuszürke, de finom olajjal dolgozott. Ezek a kis karszti kerteknek ez a ritmusa csodálatos. Ő fedezte ezt a festészetbe, és utána kiküdte a diákeit, ezeket a nagy tehetségű diákeit, többen is voltak. Simonovics, Gliha, ezek mind európai nagyságú figurák, de a Musics és a Stupica az pedig a leg és legnagyobbak közé tartozik. Musics szerintem a 20. század egyik legnagyobb festő, ez hozzám legközelebb álló intim. Nagy szóló szavak, de én 20-30 éve foglalkozok ezzel, és nekem ez a szerény vélemény. Ezek egy kicsit aszkétikusabb, vagy visszavonottabb festészet, de utána kimentek más festők is, Dobrovics is kiment, Konyovics is, akik csapkodtak expresszív. De kiment például Mortics is, aki pedig a nagy akciófestészet, a New York-i expresszionista festészet, abstrakt expresszionista festészet hatása alatt dolgozott. Óriási vörös és fekete abstrakt képeket, gesztuális, Pollock, de Kooning, stb. Hatása alatt festett. Ő háború előtt szintén lement a tengerre, és elkezdte festeni ezzel a feketével és vörössel a tengert. Kicsit ilyen mexikós, dél-amerikai, és egy csöppel édeskésebb és eladhatóbb festészet, mint emezeki, akikben volt egyfajta aszkétaság. De ez is egy izgalmas, releváns nagy tengerfestészet. Most is visszatérnék őről, és már biztos beszéltem sokat. Ő egyszerűen kivonult korcsa föl, és visszavonult, és elkezdett meditálni a sivatagot, tehát a karszton. Talált egy-két kis motivot, egy-két repedést, egy kis hegyi lovakat. A hegyi lovon az asszonyok fekete esernyővel a napernyő helyett, ez egy forma, azt addig tisztította, nem vett föl több motivot. Egész életében hagyta, csak ez a motivum. Goriciába született, szlovén, olasz határon, osztrák határon, monarchia polgára volt, végül a háború után Velencébe került, olasz állampolgár. De a háború előtt még van egy fontos momentum, ugyanis Triestbe valami kapcsolata volt az ellenállási mozgalommal, megfogták is Dachauba, koncentrációs táborba vitték. Tehát a sivatagból a koncentrációs tábor. Ott titokban, ott is talált valami papírokat, papírzsákokon rajzolt. Az egyetlen releváns, legnagyobb művészet, amit a koncentrációs táborban kikerült, hogy létezik erre a témára. Aztán ő ezt később rajzolgatta, tovább festette, de megvannak azok, amiket kimentett az inge alatt, őrizte valahogy, megmentette ezeket a rajzokat. Utána visszament a Karsztra, koncentrációs tábor után, majd pedig Velencébe telepedett le. Azt hiszem, szinte ugyanabban a házban, ahol amikor Rilke is írt. És Rilke, hogy leírja a látványt, amit lát az ablakában, körülbelül egy mosit festmény. Igaz hozzá, hogy sikerült neki egy Velence festészetet csinálni. Tehát a legnagyobb aszkétának a legpazarabb, legfényesebb, legcsodálatosabb város, de meg tudta festeni. Azért, mert visszavonta a festészetet. De egy boldog festészetet csinált, tehát mindenki szín pozitív alap, amit fölvisz a vászonra vagy a papírra, egy kis rocker az már csoda, mert él. Visszavonta Velencét tulajdonképpen. Már Monet fantasztikusan megbirkózott Velencével. Nála szétfolyt volna minden, de zseniálisan a fekete karókat elkezdte festeni, a függőleges fekete karókat, ami ez a gondolákat köti. És ez egy olyan szerkezetet és egy ellenpólust adott a szétfolyó, struktúra nélküli Monet képeknek és a tükröződő és játszó Velencének. Hogy egy releváns festészetet sikerült neki megragadni Velencét, Monénak. És azt itt az ember többi nem festhető Velence, mert gics. És Musi csak itt teljesen visszavonta a festészetet és magát is. Sivatag, Karszt, koncentrációs tábor. Akkor elkezdett ilyen kis Velence képeket festeni. És ő pedig nem ezeket a karókkal oldotta meg, hanem ház előtt vannak ilyen nagy, csúnya zöld tartályhajók, ahonnan az olajat szivatják itt a műhoz. És ezeknek a hajóknak állnak ilyen nagy pipaszerű vascsövek. Elkezdte azokat ismétlődni, és ez egy ilyen elidegenítő motivum, ami zavaró, ami ellenpontozza a szép látványt, és ezekkel a pipákkal ugyanazt elérte, amit mondnék. Meg azzal, hogy mindig minimálisat fogott csak, de viszont az a minimális annyira érett, valami csoda az ő festészete, hogy visszavont festészet, megszenvedett festészet, és mégis pozitív, és mégis festészet. Akkor, amikor festészet már nem létezett. Tehát körülbelül én így látom a tenger festészetet. Persze itt a mediterrán festészetre is ki lehet szélesíteni, különösen Bonár úgy számomra nagyon fontos. Monet után Bonár tudott még ebbe az ehető, finom, gyönyörű anyagba mozdulni, annélkül, hogy értéktelen dolgokat csinált volna. Most utoljára, amikor volt a Velencében a Biennálén, a Jovánovics szerepelt a Biennálén, akkor volt egy kiállítás, az emberi forma deformációja a festészetben, és volt egy pár Bonár önacki kis indigós, kis képek gyönyörűek voltak, a legszebb képek voltak az egész keretesünkön, mert most itt szerepelt ott egy képe, épp ez a koncentrációs anyagból. A csoda most következik, csak mi történik. Tehát elkezdte rajzoltani a koncentrációs táborba azokat a fél hullákat, vagy hullákat, ahol valaki felmeli a kezét, még annyi ereje van. És aztán, mikor ő Velencébe került, elvett felségű, hogy olasz festőnőt ide, és azt rajzolta csak, senki mást, annak a portréját, meg a saját önacképét. Vagy magát, hogy ül egy üres műteremben. És aztán elkezdte az arcát tovább festeni, hogy öregszik, és megjelenik rajta valami fehér, és egy pillanatban úgy néz ki, hogy a messzes gödörből néz ki, hogy emelkedik ki, úgy, mint a hullái a koncentrációs tábor. Egyszerűen a halál előtt kezd hasonlítani koncentrációs tábor figurája. Tehát a halál, az arca is, és az önacképben is tudott csinálni valamit Rembrandt, Cézanne színvonalán, mert nem róla nincsen arckép, a modern festészet nem lehetséges. Csak egy ennyire visszavont arc merülhet föl a messzes gödörből. De egy pozitív festészet. Nála még mindig ott van, hogy festészet, mert élek, mert jövő maradtam. Ez a kör, a sivatag, a koncentrációs távol és a halál között mégis ott van a szín, ami pozitívnak mondható. Amennyit beszéltem meg, amilyen jelentősége lett ezeknek az én kijelentéseimnek, ahhoz viszonyítva nem hiszem, hogy eleget írtam a tengerről, és itt szeretnék egy pár szót a tengerirodalmunkról, Adria irodalmunkról, amit az egyik hosszabb versembe Adria dalomnak, amiben a riadalom is és a dal is benne van, neveztem. Nem is tudom, hol kezdeném, talán Majtényi néhány dubrovniki riportjával. Majtényi érdekes írónk, aki egy különös figurát teremtett, a Bige Jóskát az irodalmunkba, de kávéházi ember volt, igazi újságíró, és szeretett pipázgatni a kávéházakban, és dubrovniki kávéházak teraszokban is, és néhány szép kis riportot, kis tárcát írt ezekről. Aztán a következő lépés már egy fontosabb, nagyobb mű, Major Dél című regényét említeni. Majornak különben is fontos szerepe volt az én életemben, irodalmi életemben is, és nagyon korán kötöttünk hozzá Domonkos Savégellel. Egy időben ő szerkesztette a Hidat, szinte naponta meglátogattuk, és szinte családtagok voltunk náluk. Utána ő a politika felé mozdult el, többek között, mint egyszer mondta, talán azért is, mert igazán nem tudta megvalósítani azt, amit szeretett volna az irodalomban, ami nemzedékünkkel, ugyanis nemzedéki korlátok azért megmaradtak közöttünk. De én nekem nagyon fontos ember volt, ugyanis Doboti Amér ő hozzá vezetett el, nála aludtam, amikor először utaztam Újvidékre. Major különben nagyon fontos volt, ami a szellemi életet illet is. Ha Újvidéken járt legtöbbször, Mésző és Danilók is náluk aludtak, vagy a magyar műhelyesek például. Utána, amikor politikus lett, akkor különös dolog történt. Ő az autonomisták táborába került, és ott az az autonomista politika, ami most nagyon aktuális napjainkban, aktualizálódik az autonómia kérdése. Ők harcba álltak Belgráddal, a belgrádi centralizmussal, a centrumból sugárzó nacionalizmussal is, minden bizonnyal. De mi pedig kötöttünk Belgrádhoz, és az autonómiát valami bezártságként értelmeztük, és itt konfliktusba kerültünk velük. Ők is féltek tőlünk, hogy mi nyitunk, és beengedjük az ördögöt.
Ott ez a 60-as, vagy a 70-es évek?
Hát az 50-es években voltam először náluk, 60-as évekhez kötődik ez a nagy irodalmi barátságunk, és a 70-es évek a politika. És 80-as. No, tehát az ő regényét kell okvetlen megemlíteni, a Dél című regényét, ami részben Orebicshez köthető. Orebics nagyon fontos tengerparti város lett később az én számomra is. Az Adria dalom tulajdonképpen Orebicsen játszódik. Persze az egyik központi alkotás Domonkos Rátkája, Domonkos néhány tengerverse, aztán pedig a napokba kell, hogy végre könyvben megjelenjen Német István dubrovniki írásai, riportjai, jegyzetei. Ő egy népies íróként indult, az első novellás kötetének címe Paraszt király, de nagyon finom érzéke van a képzőművészethez is. Egy különös kapcsolódása a tengerhez. Vett is később lent lakás, de háborúban szem szétlőtték és elvesztette Horvátországba. Volt egy hosszú időszak, amikor minden télen rendszeresen lejárt Dubrovnikba. Megemlíteném még például Böndör Karsz című kötetét, ugyanis Böndör Pál ott katonáskodott a szemép Knínben, ahogy valamikor a monarchiában fontos volt, hogy ki hol katonáskodott, úgy a mi fiatal íróinknál is. Koncz István versében például nagyon fontos Macedónia. Tehát ezek lennének azok a művek, amiket okvetlen meg kellene említeni. Én Rovinyról beszéltem, utána Rovinj után egy kicsit lejjebb ereszkedtem. Családomban Tiesna volt az a hely, ahova gyakrabban eljártunk. Az volt az a centrum, onnan indultunk, Vodice, vagy pedig Murter, Bemurter, a szigetcsoport, a csodálatos paradicsomi világába.
Mihez vannak közel, nagyobb helyhez? Közép rész, ez a
Sibenik például. Aha. Másik törzshelyünké lett Zsujana. Zsujanával szemben van Miet, az egyik legszebb sziget. Zsujana szinte egy kis csodálatos kis öböl. Sok nyarat töltöttem itt. Úgy kerültem ide, hogy a főnök, a főszerkesztőm Weber Lajos, aki nagy tengeri farkas volt. Volt egy kis hajója, és ő állandóan ott élt egész életében. Kezdetben mély tengeri halászata foglalkozott, aztán csak hajózott, volt egy kis vitorlása is a feleségével. Mint viccesen megjegyezte, mindig van feleséget választott, egy kis növésűt, hogy a hajón tudja alkalmazni. Sok felesége volt, hogy matróza legyen, és a matróza beférjen a hajóba. Gizikével, a feleségével voltunk, és ő tanított meg énekülni egy dalocskát, amelyről aztán kisült, hogy Ottlik Géza írta. Könyökanyar című drámámban idézem ezt a verset. Zsujanában sokan újvidékiek és vajdaságiak isnak is voltak házuk. Én is vittem barátokat. Többek közt egy gyönyörű nyarat ott töltöttünk Kibédi Varga Áronnal, akivel azelőtt Erdélybe jártunk Lászlófi Aladárhoz, és aztán már ott van Dubrovnik. Utána pedig Vrnik következett a tengerparti városok közül. Vrnik egy kicsi sziget Korcsulával szemben. Ez is egy paradicsomi vidék, úgy mint Murter. Csoda. Valahol Dalli arról beszél, hogy az Isten egyik csodája Mediterráneum. Hát ha pontokra kellene rámutatnom, akkor az egyik a Murter lenne, a másik például ezek a kis szigetek, Korcsolya környéke. Háború kitörése előtt a rádióban, ahol dolgoztam, a titkárnő mesélt, hogy az édesapja meghalt, volt egy házuk, Orebicsen félkész ház, és hogy meghalt, és szívesen eladná azt a házat, mert nem győzi gondozni. És mi a Jutkával azonnal fölültünk a vonatra, már kezdtek lődözni Pakrác meg arra Plitvice körül. Jutkával beültünk a vonatba, és lementünk Orebicsre, és megnéztük ezt a házat. Csodálatos volt a hegy, az óriási Sveta Ilija nevű hegy tövében, előtte a teraszról pedig az a kék végtelen látszott. Noha közte alatt ott volt maga Orebics, egy isteni hely, befejezetlen volt, szegény öreg ott halt meg, és nagyon olcsón megkaptuk volna, annál is inkább, mivel Orebicsen volt egy Kanizsa ismerősöm, épp az adminisztrációban dolgozott, a Kanizsa egyik első szabomnak a fia ott élt, és ő megígérte, hogy segít elintézni az adminisztratív dolgokat. Visszafelé még kicsit bókláztunk a Deltába, és alig, hogy visszajöttünk, kitört a háború, de életem egyik legnagyobb élménye volt ez az időszak ott Orebicsen. Már nem volt idény, de szép idő volt. Megkerestem egy ismerőst, oroszlámos ismerőst. Különben Jutka édesapja, illetve nagyapja, aki együtt járt Gárdonyival tanítóképzőbe, Magyarországról helyezték ide tanítónak oroszlámosra. Voltak Cservenkán, aztán pedig Palicsra, Szabadkára került, tanítóskodott, de állandóan arról mesélt, hogy valamikor együtt járt Gárdonyival, még Szegeden is mulattak a Dankó Pistával, és többek között ezért is foglalkozom Gárdonyival. És akkor elkezdtem a nagyapa, a tanító nagyapa miatt olvasgatni, hogy is tudnám behúzni a prózámba Gárdonyit, akkor rábukkantam egy sorára, vagy fél sorára Tolsztoj című versében, ahol azt írja, hogy a próza fű. És attól kezdve ez lett az egyik refrénem, egyik szervező eleme az írásaimnak, a próza fő, Érdekes módon olvastam valahol egy írást, ahol oda sorolnak azok közé, akik fontos írónak tartják. Én ilyesmivel nem szoktam foglalkozni. Én keresem az utat, hogy tudok közel férkőzni egy íróhoz, vagy véletlen történik ez. A feleségem nagyapján köröztül indultam el feléje. A gyerekkörű olvasmányok persze léteztek, és az Én falom című prózája is, azt is ismertem és szerettem. Aztán meglátogattam a házát, Egerbe megdöbbentett a könyvtár, akkor megvizsgáltam a Hokedliát, ahol a Lavorba mosta a lábát, a festményeit, igen, a festményeiről, mivel foglalkozok az írók képzőművészeti tevékenységével. Én csak ezzel foglalkozok, és lassan, ha tudok terjeszkedni egy íróban, akkor terjeszkedek, vagy többet foglalkozok vele, ha nem, akkor nem. És ez az Orebicsi orvos Oroszlámoson született, és én úgy ismertem meg, hogy egyszer Kanizsán írótáborban lent voltunk a csodafürdőbe társasággal, és megjelent az asztalnál a Doboti Amér egy orvossal, aki fehér köppenyben volt, fehér simicipőben, és pontosan úgy nézett ki, hogy az írásaimban leírom Csát Gézát, ugyanis véres volt egy kicsit a köpenye és a simicipője. Én nálam Csát mindig így jelenik meg, és ez az ember a szálloda közepén úgy odajött az asztalunkhoz. Ti Amér már akkor kicsit nehezen beszélt, ez már a fejlővése után volt, és mondta, hogy bemutatom a barátomat, a Zorebicsi orvost, aki pedig lekezdett önk, és ahogy mi mutatkoztunk be, én mondtam, hogy Tolnajot vagyok, akkor elkezdett egy versemet szavani, a Pap József, akkor a Pap Józsefnek a verset kezdte szavani, akkor Fejér Ferenc mutatkozott be, akkor Fejér Ferenc nevét, lejött hozzánk, kicsit beszélgetett, csak azt vettem észre, hogy valamelyik költőnőt főkérte táncolni, és már a táncpódium előtt lejtett a véres simicipőjébe és a véres köpenyébe. Kérdeztem, hogy mi járatban van, azt mondja, hogy hullát vitt Pestre, mert meghalt Orebicsi. És már el is viharzott. Ellejtette a táncát ezzel a nővel, bejött vissza a mentőkocsiba, és ment vissza Orebicsre. Dr. Görög István, ez a nagy görög témának az egyik főszereplője. Nem, őt megkerestem ott lent, és mikor meghallott, hogy ott vagyunk, akkor azonnal szabadságot vett ki, és bejutunk a kocsiba, és vitt mindenhova, és gyönyörű kis öblökbe, és falukba, és halász kocsmákba, ahol a számunkra legszebb rákokat és legszebb halpédányokat vették ki a varságból, és visszafelé már meg volt sütve, minden el volt készítve. Ő közben egy-egy betegész beugrott, mikor kijött, azt mondja, hallottátok a sikítást? Mondjuk nem, mi? Azt mondja, lekaptam az öregasszony körmit. De közben kapott érte egy 5 kiló Szent János kenyérlisztet. Akkor következőni nem tudom mit a fülit most, aki valakinek, akkor ott kapott egy zsák fügét. Akkor mindezt pakoltuk be a kocsiba, és így körbejártuk a vidéket, bementünk egy házba, sötét volt, egy ember feküdt egy ágyon, mint egy beket hős, és akkor ő megsimogatta, mondott valamit neki, és már mentünk tovább. Kérdeztem, hogy ez mi volt. Tehát azt mondja, ez volt, amikor a Szarajevói Rádió híres gitaristája megvakult, és most itt él egyedül vakon, és nem mozdul már ki, csak én látogatom, azt mondja. És így sorban az egész fal mindenkit.
Ez Apáczák Háló helyét mondom.
Igen.
Legszebb sor az, hogy mert egy költőnek látnia kell az összehajtogatott bugyik magányát. Ez gyönyörű.
Igen, ezt el is fejtettem, hogy még az Apáczáknak is ő volt az orvos, és volt egy gyönyörű kis zárda, és berobogtunk oda is, mert nagyon tetszett neki egy fiatal apáca, és elővel akarta hívni, hogy jöjjön velünk egy másik kolostorba, hogy közben egy kicsit megbirizgálja, mert úgy csipkottaja az apácákat. Egy másik egy pap ismerősöm jut erről eszembe, Bús tiszteletes, akit agyonvertek Zentán néhány éve, ő vele volt egyszer Rómában, és ő is a Szent Istvánházban kuckuszta az apácákat, azok sikoltoztak és elszaladtak előle. A doktor Görög is így csinált, bevezetett az apácákhoz, valahogy elterelt a figyelmüket, és megfogta kezemet, és bevitt a hálószobába, és ott voltak az ágyak, és kis paravánokkal voltak elválasztva. De az ágy mellett ott volt egy kis szék, így, mint a mi székünk, egy kis hokedli, és azon ott voltak a fehér neműik előkészítve arra napra, vagy a következő napra, és ott voltak a bugyik is. És akkor megmutatta, hogy egy költőnek ezt is kell ismerni, mivel ő nagyon szerette az irodalmárokat és a festőket. Kömben hajóorvosnak készült, Hamburgba, Dubrovnikba tanult, és svájcer volt az ideália, el is küldtem neki a svájcer könyvét, Bach lemezét. A legmegrázóbb az volt, hogy az utolsó éjszaka, elváltunk, és hajnalban ilyen családi ágyban aludtunk a Jutkával, és nyitva volt az ablak, szép idő volt, de volt valami szél, és mondom a Jutkának, de kisnyitom, aztán mondom, úgy látszik erős szél volt, és kidöltött a fákat, mert mondom, ránk esett, vagy bezuhant az ablakon egy ág. Mert így kitapoltam kezemben, láttam, hogy valami ág, és leföl, valaki fölnevet, kinyitjuk a szemünket, hát ott állt a Görög, és nagy babér ágakkal betemette az ágyat, és mondta, hogy gyorsan kapkodjátok le, jó lesz levesbe. És tényleg leszedtük az ágról a babér leveleket, és nagy zacskókba hoztuk. De mind, amit összeszedtünk az úton, a Szent János kenyérlisztet, a fügét, a narancsot, a citromot, a babér levelet, mind fölpakolt, és sírva búcsúzott el tőlünk. Utána jött a háború. Ő nekem elmesélt, hogy az édesapját oroszlámoson a partizánok, mivel hentes volt, úgy gyilkolták meg, hogy felakasztották a hentes kampúr. És én nekem ez megdöbbentő élményem volt, a vers egyik szervező eleme, tárgya, metafora ez a kampúr, de...
Adria Dolunc,
igen, igen, és ez egy kicsit a kampút tudod Velicskovicsnál is egy nagyon fontos dolog. Ez a piliszkinés, igen. Szóval ez szinte belém akadt, mint egy nagy horog, és meg is jelent ez a vers a szimpózión tengerszámában, az Utasi Csilláig szerkesztette a tengerszámában, és akkor azt hittem, hogy ez be van fejezve, akkor volt két fiatal fia is, azt hiszem, hogy azok elmentek a háborúba, el kellett, hogy menjenek háborúba, tömi valószínű neki is. De nem tudok részleteket, ő meghalt, nem tudom, hogy a gyerekei élve maradtak-e. Felesége pszichailag azt hiszem összeroppant, már előbb egy kicsit, az egyik gyerek is már. És aztán nem tudom, hogy a háborút egy két gyerek hogy élte túl, épp katonakötelesek voltak. És mikor eljutott hozzám a halálhír, akkor elkezdtem jegyzeteket készíteni a vers folytatásához. Aztán véletlenül hallottam egy riportot a rádióba egy oroszlámosi nővel. Hirtelen a riport közben fölismertem, hogy dr. Görögnek a nővére. Elmesít az apjuk halálát. Ott nem a kampó volt a központi kategória, hanem hogy levágták a fejét, és egy vödörbe dobták, és ők a vödörbe sikerült megmenteni. Valami borzalmas detálje merült fel újra, a Görög tragédia tovább folytatódott, és akkor elhatároztam, hogy megkeresem Görög nővérét, és tovább írom a verset, ugyanis a tengeren Orebics volt az utolsó állomásunk.
Az Úr Express életútjáról mesélt Tolnai Ottó, beszélgető társa Parti Nagy Lajos volt. A műsort készítette Borlai Kinga, Molnár András és Jósvai Lídia.
A Portré műsor 1999-ben készült, és legutóbb 2011. június 4-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.
Tizenkilenc óra, köszöntöm hallgatóinkat.